Sziasztok, ez itt az Agytágító Podcast, kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Ez az első epizód 2022-ben, szóval boldog új évet kívánunk. És ma mindjárt egy figyelmeztetéssel kezdeném. A mai epizódban szó lesz többek között az öngyilkosság tematikájáról is. Ha ez a téma trigger lenne a számodra, akkor inkább ugold át ezt a részt. Ha hasonló gondolatokkal küzdesz, a következő szám alatt segítséget kaphatsz. 116-123. Még egyszer, 116-123. A szám a nap 24 órájában minden hálózatról ingyenesen hívható. 1926. decemberének ezen a délelőttén emberek hosszú sora vonul át nedves füvön, árkokon és bokrokon. Mindenki a földre szegezi a tekintetét. Lassan lépkednek is a talajt pásztázzák nyomok után kutatva. Makacsul mennek tovább, egyenesen előre, mint már napok óta. Csak néha torpan meg a csoport. Ilyenkor egy-egy rendőr közeledik, néz körül, kutat nyomok után, majd int. És a furcsa, csendes karaván vonul tovább szelővidékén. Mert valahol itt kell lennie. Agatha Christie holttestének. Eltűnés. 1926. december 4-e, szombat, kora reggel van. Most találják meg Agatha Christie imádott zöld Morris Cowley autóját égő fényszórókkal, felnyitott motorháztetővel egy mészkőbánya szélén, és egy tó a Silent Pool közelében, amelyben egyébként Agatha egyik kitalált karakterét folytotta bele. Az autóban ott a jogosítványa, a bundája és a bőröngye. Megindulnak a találgatások. Emberrablás áldozata lett, vagy öngyilkos, vagy megölte valaki? Agatha Christie ugyan 1926-ban még nem volt világhírű, de már nagyon-nagyon ismert volt, és eltűnése szenzációt keltett. Ekkora már több népszerűségnek örvendő detektívregényt is publikált. A történetei újszerűek, fordulatosak és olyannyira valósághűek voltak, hogy még egy gyógyszerészeti szaklapban is megjelent egy méltatás, amelyet a történetében igencsak pontosan leírt egy mérkezést. Viszont a mai napig a legrejtélyesebb ügy, amelyet Agatha Christie felelős, az a saját eltűnése, amit egyébként Anglia addigi egyik legnagyobb szabású kereső akciója követ. Több mint 500 rendőrből és 15 ezer civilből álló csoport fésüli át Surreyt. A rendőrség a legrosszabbtól tart, kikotorja a tavat, sőt, Angliában először egy eltűnt személy esetében még repülőgépeket is bevetnek. A keresést az 55 éves William Kenward rendőrfőnök vezeti, akinek tudomására jut, hogy Agatha előző este szokatlan körülmények között a személyzet szerint nagyon lehangoltan hatta el Stanning déli otthonát. Kenward, a tapasztalt rendőrtiszt eltűnődik. Miért tűnt volna el a sikeres írónő, aki boldog házasságban él, szép kislánya és csodaszép háza van? Miért hagyta hátra a kabátját egy téli, egy hideg téli éjszakán? A felügyelő úgy véli, hogy gyilkosság történt. Hiányzik azonban a holttest. Egyelőre csak az autó van meg. A sofőrnek, a 36 éves Agatha Christie-nek nyoma sincs. Kenwood kihallgatja a személyzetet és Agatha titkárnőjét, Callot, teljes nevén Charlotte Fishert, és megpróbálja összerakni a képet. December 3-án reggel Agatha és Archie, a férje, hevesen összevesznek. Archie kirobban. Belefáradt Agatha kísérleteibe, amellyel a házasságukat akarja megmenteni. Válni akar, és végre feleségül venni Nancy Neal-t, a golf partnerét. Archie közli, hogy végleg elhagyja. Agatha feldúltan elhajt az autójával. Archie összecsomagolja a dolgait, barátaihoz készült hétvégére, ahol a szeretője, Miss Neal, már várja. Később Agatha hazaérkezik, és megtudja, hogy Archie már elment. Agatha jó étpuzit ad a lányának, és levelet hagy Archie-nak és a titkárnőjének, amelyben közli, hogy aznap este már nem tér haza. Este szemtanúk látják, hogy Agatha egy táskával távozik a házából. Ezután elhajt a zöld Morris Cowley-val. Másnap reggel, december 4-én szombaton megtalálják Agatha autóját a Silent Pool mellett. Mint az ilyen esetekben rutin eljárás, a házastársat alaposabban megvizsgálják. Agatha férje, Archibald, Archie Christie, a hétvégi kiruccanás során értesül az eltűnéséről és hazautazik. A rendőrfőnöknek azt mondja, hogy felesége korában nagyon túlhajszolt volt, és úgy tűnik, aggódik, hogy talán tett magával valamit. Bár annyira azért nem aggódik, hogy beszéljen a rendőrségnek a levélről, amelyet Agatha hagyott neki, és amit ő a kandalló lángjaiba dobott. Archie még azt is megjegyzi, hogy a felesége kitűnően ért a mérgekhez. A nyomozó elgondolkozik a hallottakon. A tények új megvilágításba állítják Archie-t. Vajon csak a gyanút próbálja meg elterelni önmagáról? Elvégre Elgete autóját alig 10 mérföldre találják meg a félrelépők találkozó helyétől. Érkezik azonban egy másik levél is Egetától, mégpedig december 4-én, amelyet az autó megtalálása után küldött Londonból. Agatha a sógorának azt írja, hogy egy kis időt szeretne eltölteni egy gyógyfürdőben. Rendőrök ellenőrzik a szállodák vendéglistáit, de Agatha Christie sehová sem jelentkezett be. Nagyon sok teória kering az interneten, még több film, könyv és podcast epizód született, amelyek foglalkoznak Agatha eltűnésével. De végső soron ezek mind csak interpretációk. És én is megpróbálom ezt interpretálni, bár megpróbálok a tényeknél maradni és rekonstruálni a történeteket, már amennyire ez lehetséges. Nyomozás. Agatha eltűnése országos, sőt nemzetközi hír lesz, amikor a rendőrség közzéteszi az eltűnt személy nevét. A Scotland Yard is segít a keresésben, sőt, még a belügyminiszter is támogatja a keresést. Az újságok cikkeznek róla, képeket közölnek róla, még esetleges áruhákban is. Agatha Christie a következő napokban folyamatosan a címlapokon szerepel. A Westminster Gazette úgy jellemzi a helyet, ahol az autót megtalálták, mint idézem, az utolsó helyet, ahová egy normális nő kísérő nélkül menne. A Daily Sketch öngyilkosságra gyanakszik, és megjegyzi, hogy a közeli tó, idézem, ellenállhatatlan vonzerővel bír azok számára, akik a közelébe kerülnek. A Daily News 100 font jutalmat ajánl fel minden olyan nyomért, amely Christie megtalálásához vezet. És még a New York Times is a címlapján közli, a regényíró különös körülmények között eltűnt. A rendőrség nagyon kevés nyomra támaszkodhat. Agatha eltűnésének körülményei nagyon gyanúsak. Először is ott van az elhagyott autó bizarr felfedezése. Aztán ott vannak a levelek, amelyeket Christie a titkárnőjének, a sógorának és a férjének hagyott. Archie egyébként nem volt hajlandó megosztani a levele tartalmát, mondván, hogy az túl személyes volt. A titkárnő azt vallotta, hogy a levélben csak egy napirend volt. Christie sógora pedig azt mondta a rendőrségnek, hogy a levélben az állt, hogy elmegy egy gyógyfürdőbe. A rendőrség plakátokat osztogat. 500 rendőr 4 megyében keresi Agathát. Felderítők, repülőgépek és búvárok fésülik át az egész környéket. Összesen 15 000 önkéntes keresi őt. A keresésben vérebek, elszászi rendőrkutyák is részt vesznek más kutyás segítők mellett. De rivális írótársak, mint például Dorothy Sayers is segítséget szeretnének nyújtani. Sayers a környéket kutatja át nyomok után abszolút eredménytelenül. A legszokatlanabb támogatást talán Sherlock Holmes atya, Sir Arthur Conan Doyle nyújtja. Na, nem a borotvaéles eszével vagy dedukciókkal. Doyle ekkor már a spiritizmus lelkes követője, és ezért Agatha egy kesztyűjével felkeres egy bizonyos Horace Leaf nevű médiumot, és így próbál nyomára bukkanni. És mivel az író holttestének nyoma sincs, szeánszot tartanak a mészkőbánya szélén. Mondanom sem kell, eredménytelenül. Miközben a rendőrség sikertelenül folytatja a keresést, pletykák kelnek szárnya, amelyek szerint egy reklámfogásról van szó, amit Agatha titkárnője hevesen cáfol. Idézem, ez nevetséges, Mrs. Christie túlságosan is úrinő ehhez. Egy pillanatig se jutna eszébe, hogy ennyi bánatot és feszültséget okozzon. Ez lenne az utolsó dolog a világon, amit megtenne, mondja. És ezen a ponton álljunk meg, és nézzük, hogy mi vezethetett eltűnéséhez. Gyerekkor és fiatalkor. Agatha Mary Clarissa Miller 1890. szeptember 15-én született a délnyugat-andiai Devonben, Torquayban, egy jó módú felső középosztálybeli családban. Neveltetését azt tette a maga korában is szokatlanná, hogy apja, aki amerikai volt, nagyrészt otthon tanítatta. Nagyon érdekes az is, hogy édesanyja Clara nem akarta, hogy 8 éves koráig megtanuljon olvasni, de Agatha unalmában és egyetlen gyerekként otthon 5 éves korára magától megtanult olvasni. Bennem gyakran felmerült a kérdés, hogy honnan ered a kreativitása. Agatha gyerekkorában magába szívta a korabeli meséket, verseket és az Amerikából származó meghökkentő thrillereket is. Agatha képzeletbeli barátokat talált ki, játszott az állatokkal, táncórákra járt, és már gyerekkorában elkezdett verseket írni. 18 éves korára már novellák írásával szórakoztatta magát, amelyek közül egyébként néhányat az 1930-as években átdolgozott formában ki is adtak. Élet egyik forduló pontja gyerekkorában következett be. 11 éves korában apja, aki anyagi nehézségek felmerülése óta nem volt jól, néhány szívrohamot követően meghalt. Agathának saját elmondása szerint ekkor ért véget a gyerekkora. Agatha lett édesanyja a legközelebbi társa. Clara egészségi állapota és takarékossága diktálta a következő nagy lépésüket. 1910-ben Kairóba indultak, és egy 3 hónapos szezont töltöttek a Jazeera Palace Hotelben, ahol Agathát bemutatták a társaságnak. Estélyek és fogadások követték egymást. Kairóban több barátságot is kötött, az új barátok és a fiatal párok hazatérésük után fogadásokra hívták. És többen is megkérték a kezét, ám Agatha mindegyiküket kikosarazta. 1912-ben Agatha találkozott Archibald Archie Christie-vel, a képzett pilótával, aki jelentkezett a királyi repülő hadtesthez. Őrülten egymásba szerettek. Archie udvallása forgó szélszerű volt, de nem tölthettek túl sok időt együtt, a háború közbeszólt. És itt nagyon fontos megemlíteni, hogy Clara, Agatha édesanyja, nem nézte jó szemmel ezt a kapcsolatot. Óva intette a lányát, Archie chill-csap, és meg sok fájdalmat fog okozni. Agatha anyjával rettentően szoros kapcsolatot alakított ki, rajongott érte. Mégis ez egyszer szembeszállt vele, és anyja kifejezett rosszallása ellenére eljegyezte magát Archie Christie-vel, a jóképű, szoknyabolond pilótával. 1914 karácsony estén Archie kimenőt kap, a fiatalok összeházasodnak. Miután mindketten megtapasztalták a háborút, Archie Franciaországban, Agatha pedig a hazai fronton dolgozott egy tölki vöröskeresztes kórházban, ami eléggé szokatlan volt az ő társadalmi rangjánál. Itt vesz részt egy olyan képzésben, amivel a gyógyszerész asszisztensekéhez hasonló végzettséget szerez. Agatha könyveiben nagyon sokszor szerepelnek mérgek gyilkossági módszerként. Leggyakrabban az arzén, a cián és a strichnin, de más különlegesebb mérgeket is használnak a gyilkosai. Szakértők is vizsgálták a történeteket, és arra jutottak, hogy Agatha meglepően pontosan, orvosilag kifogástalanul írja le a tüneteket és az egyéb tudományos tényeket. E hitelesség alapja az a tudás és tapasztalat volt, amelyet Agatha a Torquay kórházban, majd egy új gyógyszer laboratóriumban szerzett. És, fun fact, itt támadt az ötlete egy történetről, amelyben a főhőst valamilyen méreggel ölik meg, a rejtét pedig egy különt, külföldi nyomozó oldja meg. A detektív alakját a Torquayban élő belga menekültekről mintázta, és így született meg Hercule Poirot. De vissza az esküvőhöz. A Nessie-t a Catacomb Hotelben töltik, majd 3 nap múlva, december 27-én Archie visszatér a frontra. A háborús évek alatt ritkán találkoznak, és csak 1918. januárjában, amikor Archie-t a londoni hadügyminisztériumba helyezik, érezheti úgy Agatha, hogy valóban elkezdődött a házas élet. Kezdetben egész jól megy minden, de Archie üzleti vállalkozásai nem sikerülnek túl jól. Agatha közben pedig egyre jobban kezd el keresni, és egyre elismertebbé válik, ami zavarja Archie egóját. Ehhez valószínűleg hozzájön még a poszttraumás stressz-szindróma, amiben a háborúból hazatértek nagy része szenved. Archie nehezen találja a helyét, viszont teljesen golf őrülté válik, és amikor csak teheti, golfozni megy. Agathát egyáltalán nem érdekli a golf, és tudatában van annak, hogy könyveket kell írnia ahhoz, hogy eltarthassa a családját. Amíg tehát Agatha a történetein agyal, Archie a golf ütőt forgatja. Az egyik klubban megismerkedik a fiatal, csinos Nancy Neal-lel, aki osztozik golf rajongásában, és az egyik dolog követi a másikat. És most ugorjunk vissza az eltűnés évébe 1926-ba. Áprilisban Agatha édesanyja súlyos hőrkorútban hunyt el. Archie éppen Spanyolországban utazgat, amikor Agatha anyja megbetegszik, és mivel Archie utálja a betegséget, a halált és a bajt, Agathára hagyja az anyja ápolását és halálának feldolgozását. A temetés után nagyon nehéz egyedül maradni a családi házban, Ashfieldben, ahol az anyja meghalt, ahol Agathának annyi csodálatos gyerekkori emléke kötődik a házhoz. Fizikailag és érzelmileg is megviselik a dolgok. Úgy írja le ezt az időszakot, mint a magányosság időszakát. Semmiféle támogatást nem kap Archie-tól, a férje meg se látogatja őt. Ez időtájt lassan elkezdik összezavarni az apró dolgok, összekuszálódnak a gondolatai. Ekkor jelentkeznek az idegösszeroppanás előjelei. Sírva fakad, csak mert nem indul be az autója, vagy mert nehezen emlékszik vissza a saját nevére, amikor alá kell írnia egy csekket. Némi fénysugarat jelent, amikor júniusban megjelenik a Roger Ackroyd meggyilkolása című könyve, amelyet magyarul Alibi címen is kiadtak. Meglepő befejezése, ami akkor újszerű megoldásnak számított, 100 év távlatából azt hiszem nyugodtan kimondható, hogy a krimi irodalom egyik mérföldköve. Ebben a könyvben jelenik meg először Poirot és a tök termesztés kérdésköre. A könyv az irodalmi stratoszférába repíti Agathát, sikeres és elismert íróvá teszi. Agatha megpróbál visszatérni az életéhez, otthonába, Stylesba, de ott, sajnos, még nagyobb csapás éri. Archie ugyanis bejelenti a mentálisan instabil Agathának, hogy beleszeretett Nancy Neal-be. Lányuk érdekében Christiek egy időre együtt maradnak, de Archie továbbra is folytatja a viszont Nancy-vel. Erről az időről Agatha később azt mondja, egy nagy tévedés volt, a bánat, a boldogtalanság, a szívfájdalom időszaka. És ehhez még az is hozzájön, hogy az anya halála óta, vagy úgy 1926 nyarától Agatha nem volt megfelelő állapotban ahhoz, hogy új könyvet írjon. Sógora, Campbell Christie azt javasolja, hogy vegye elő a Sketch magazinban nyomtatott novellákat, és az egyes történetek közötti hézagokat töltse ki elbeszéléssel. Így született meg a Hastings kapitány által elbeszélt a Nagy négyes című regény, ami aztán 1927-ben jelenik meg. Életjel. 11 nappal a drámai eltűnése után Agatha Christie-t a Harrogate-i Swan Hydra Hotelban találják meg, ami egybevág azzal, amit a sógora a rendőrségnek mondott. De a körülmények, amelyek között megtalálják, csak tovább bonyolítják az ügyet. Ugyanis amikor Agatha bejelentkezett a 400 kilométerre levő Harrogate-i gyógyfürdőbe, azt Mrs. Theresa Neal néven tette, és dél-afrikai fogvárost adta meg lakhelyének. Ismerős? Neal volt Archie szeretőinek neve. Miközben eltűnésének híre bejárja a világot, és a róla készült fotók ellepik az újságokat, Agatha a gyógyfürdőben pihen. Boldognak tűnik, és láthatóan nem fél attól, hogy az őt lázasan kereső újságíró csapat felfedezné. Egy szemtanú szerint kártyázott, és táncolt a többi vendéggel a szálloda haljában. December 14-én egy Bob Tappin nevű banjo zenészt jelenti, aki Harrogate-ben játszott, hogy felismerte őt az eltűnt szemét ábrázoló plakátokról. Bob értesíti a rendőrséget. A gyógyfürdőben egyébként többen felismerni vélték, de ő ragaszkodott ahhoz a történethez, hogy dél-afrikai állampolgár és elmondása szerint először utazott az Egyesült Királyságba. Kicsivel később Archie is felbukkan Harrogate-ben, és megerősíti, hogy a hölgy Agatha. Amikor Archie belép a szállodába, Agatha csak annyit mond, pompás, megjött a bátyám, és áttöltözik a vacsorához. Egyébként Archie az, aki először említi az amnéziát. Az 1926. december 15-én megjelent interjúban így fogalmaz. Súlyos emlékezet kiesét szenvedett, azt hiszem azt sem tudja, hogy ki ő valójában. Nem ismert meg, de tudja, hogy hol van. Remélem, hogy egy kis pihenés után magához tér. Holnap elviszük Londonba, ahol egy szakember majd megvizsgálja. Agatha eltűnése körül 3 fő elmélet keringett. Nézzük, mik voltak ezek. Az első az volt, hogy ez egy trükk volt, hogy megbüntesse vagy lejárassa a hűtlen férjét, bosszú Archie-n azért, ahogy a vele bánt. Így letartóztathatták, vagy akár bíróság elé is állíthatták volna meggyilkolásáért. Egy másik teória szerint ez egy Agatha által megszervezett PR akció volt saját könyvei népszerűsítésére. És végül a harmadik szerint valóban elvesztette az emlékezetét és idegösszomlása volt, amelyet az anya halála és Archie bánásmódja okozott. Az orvosok megerősítették, hogy valóban amnéziája van, és kérték, hogy az emberek kíméljék őt a további izgalmaktól. A rendőrség a bosszú elmélet felé hajlott. A riporterek szerint pedig ez egy jól megszervezett PR mutatvány volt, és nem voltak hajlandóak elhinni az amnéziás elméletet. Agatha saját szavaival. Alig több mint egy évvel később, 1928. február 16-án Agatha egy kissé kussza beszámolót adott a Daily Mail-nek az eltűnéséhez vezető eseményekről, már amennyire vissza tudott emlékezni rájuk. És most idézek ebből az interjúból. A bajok tulajdonképpen anyám 1926 tavaszán bekövetkezett halálával kezdődnek. Nagyon mélyen érintett, és ehhez a megrázkódtatáshoz még számos magánéleti probléma is társult, amelyekbe inkább nem mennék bele. Ahelyett, hogy jól aludtam volna, mint korábban, álmatlanságban szenvedtem, és átlagosan csak 2 órát aludtam éjszakánként. Az említett magánéleti gondok kétségtelenül az Archie-val való megromlott kapcsolatára utalnak, ami mind mentálisan, mind fizikailag megviselte Agathát. A dolgok kezdtek összemosódni, kezdtem összezavarodni. Soha nem éreztem magam éhesnek, egyre kevesebbet ettem. Néha leültem, és csak fogtam a fejem, és próbáltam visszaemlékezni, hogy mit is csinálok. Szörnyű magányérzet lett úr rá rajtam. Azt hiszem, észre sem vettem, hogy életemben először tényleg beteg voltam. Mindig is rendkívül erős voltam, és nem tudtam, hogy a boldogtalanság, az aggodalom és a túlhajszoltság milyen hatással lehet az egészségre. Természetesen tudom, hogy akkoriban sokan azt hitték, hogy azért tűntem el, hogy nyilvánosságot kapjak, hogy egy ostoba reklámot csapjak a könyveimnek, vagy hogy finoman bosszút álljak valakin. Ami valójában történt, az a következő volt. Eltűnésem napján délután átutaztam Dorkingba a lányommal, hogy meglátogassam egy rokonomat. Ebben az időben nagyon elkeseredett lelki állapotban voltam. Csak azt akartam, hogy végre legyen vége az életemnek. Aztán, ahogy aznap délután elhaladtam a Newlands Corner mellett, megláttam egy kőbányát, és átvillant rajtam a gondolat, hogy belehajtok. Mivel azonban a lányom, Rosalind, velem volt a kocsiban, elvetettem a gondolatot. Aznap este szörnyen szerencsétlenül éreztem magam. Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Idegileg nagyon feszült állapotban indultam el otthonról, azzal a szándékkal, hogy valami kétségbeesett dolgot teszek. Úgy 10 órakor indulhattam el otthonról a kocsimmal, néhány ruhadarabbal a bőrönben és körülbelül 60 fonttal a táskámban. Nem sokkal korábban vettem fel pénzt a bankból, mivel elhatároztam, hogy azon a télen Dél-Afrikába megyek a lányommal, és szerettem volna előkészületeket tenni. Egész éjjel céltalanul kocsikáztam. A fejemben ott lüktetett a gondolat, hogy mindennek véget vetek. Automatikusan hajtottam végig az ismerős utakon, de anélkül, hogy végig gondoltam volna, hova megyek. Amennyire emlékszem, Londonba mentem, és az egyik pályaudvarra hajtottam. Hogy miért mentem oda, nem tudom. Azt hiszem, azután kihajtottam Maidenheadbe, ahol a folyóhoz mentem. Arra gondoltam, hogy beleugrom, de aztán letettem róla, mert túl jól tudok úszni ahhoz, hogy megfulladjak. Ezután ismét visszautaztam Londonba, majd tovább Sunning délbe. Onnan Newlands Cornerbe mentem. Amikor elértem az út egy pontját, amelyről úgy véltem, hogy a délután látott kőbánya közelében van, lefordultam a kocsival az útról, lefelé a dombon, a kőbánya felé. Aztán eleresztettem a kormányt. A kocsi egy rántással nekiütközött valaminek, és a fejem nekicsapódott valaminek. Addig a pillanatig én voltam Mrs. Christie. Minden bizonnyal abnormális lelki állapotban voltam, és alig tudtam, hogy mit csinálok, vagy hogy hová megyek. Ugyanakkor tudtam, hogy én vagyok Mrs. Christie. A kocsiban történt baleset után azonban elvesztettem az eszméletemet. A baleset után úgy 24 órával az elmém szinte teljesen üres volt. Mióta visszanyertem az egészségemet, sikerült felidéznem egy keveset abból, ami abban a 24 órában történt. A Daily Mailnek adott kissé ködös és összefüggéstelen beszámolójában Agatha azt is megemlíti, hogy a balesetben megsérült a mellkasa és a feje, hogy az ütéstől elkábult, és hogy úgy 24 órán át, mint egy álomban, bolyongott. Emlékszem, hogy megérkeztem egy nagy vasútállomásra, és megkérdeztem, hogy melyik az. Meglepődve hallottam, hogy a Waterloo. Furcsa, hogy az ottani vasútkezelők nem emlékeztek rám, hiszen csupa sár voltam, és a kezemen levő vágásból származó vérrel valahogy összemaszatolódott az arcom. Soha nem jöttem rá, hogy ez a vágás hogyan keletkezett. Azt hiszem, Londonban bolyongtam, majd aztán csak arra emlékszem, hogy megérkeztem a Harrogate-i szállodába. Még mindig sáros voltam, és látszott, hogy balesetem volt. Neil asszonyként nagyon boldog és elégedett voltam. Úgy szólván új nő lettem, és minden gondom és aggodalmam elhagyott, amelyeket Christie asszonyként éreztem. Amikor újra visszakerültem a való életembe, sok gondom és aggodalmam visszatért. Agatha kritikusai azon tűnődtek, vajon hogyan történhetett az, hogy az újságok egész idő alatt róla cikkeztek, fényképeket közöltek róla, a címoldalak az arcával voltak tele, mégsem vett róla tudomást. Az írónő az interjú során erre így reagált. Minden nap olvastam Mrs. Christie eltűnéséről, és arra a következtetésre jutottam, hogy meghalt. Úgy véltem, hogy butaságot követett el. Nagyon megdöbbentett a hasonlóságom vele, és rámutattam erre a szállodában tartózkodó többi embernek. De fel sem merült bennem, hogy én lehetnék ő, mivel teljesen meg voltam győződve arról, hogy én ki vagyok. Agatha elmondta, hogy az orvosokkal és a rokonokkal töltött idő révén fokozatosan sikerült visszaemlékeznie arra, hogy ki is ő valójában. Az interjú után azonban úgy látszott, hogy kevesen voltak meggyőződve arról, hogy igazat mondott. Az Irish Times egészen odáig ment, hogy a verzióját teljes kitalációnak nevezte, mint bármi, amit valaha is írt. Azonban pusztán szimulálni azt a fajta amnéziát, amelyben Agatha Christie szenvedett, sokkal nehezebb, mint amilyennek hangzik. Nagyon kevés ember tudná, hogy milyen tüneteket kell mutatni, és melyeket nem. Egy egyszerű teszt, amely az epizodikus, szemantikus és a procedurális memóriát külön-külön vizsgálja, általában gyorsan fel tudná fedni az átverést. És ezért is én is hallok a diszociatív fogóteória felé, amelyet több pszichiáter és pszichológus is a legvalószínűbbnek tart. Oké, de mit jelent ez? A diszociatív fuga, vagy pszichogén elkobolás, a diszociatív amnézia egy nagyon ritka formája. A fuga egyébként a fugára latin szóból származik, ami azt jelenti, hogy menekülés, vagy menekülni. A diszociáció egyfajta énvédő mechanizmus. A diszociatív zavarok során a magatartás gyakran dezorganizálódik. Az én azonossága részlegesen, vagy teljesen megbomlik. A diszociatív fuga emlékezés hiánnyal járó állapot, amelynek során a személy hirtelen, váratlanul eltűnik, elutazik otthonról, céltalan menekül el, objektíven megállapítható ok nélkül, és többnyire új személyazonosságot vesz fel. Ahogy említettem, a diszociatív fuga meglehetősen ritka betegségek közé tartozik. Az előfordulása az általános népességben 0,2-0,3%, bár háborúk és természeti katasztrófák idején a betegség gyakorisága megnövekedhet. De hogyan keletkezik? Ezek az emberek általában rendkívül kellemetlen helyzetekkel szembesülnek, amelyekből egyszerűen nem találnak kiutat. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, a stressz elviselhetetlen szintre emelkedik, a stressz helyzetekre vonatkozó emlékek pedig elnyomódnak. A diszociatív fuga során az érintett pszichopatológiailag feltűnésmentesnek tűnik, szociális készségei nem sérülnek. Klinikailag csak retrográd amnézia és a csökkent személyiségtudat észrevehető. A retrográd amnézia az, amikor a személy betegség, sérülés vagy súlyos trauma következtében a közvetlenül az esemény előtt történtekre nem emlékszik. Nagyon ritka esetben a diszociatív fuga során egy új identitás alakulhat ki. Ez az identitás általában teljesen új életmódot választ. Az érintett például más nevet vesz fel, új lakásba költözik, és olyan tevékenységekben vesz részt, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak számára. Az érintettek az új identitással általában képesek komplex társadalmi tevékenységet folytatni, és elég jól beilleszkednek. Emiatt a kívülállók ritkán veszik észre a diszociatív zavar jelenlétét. A diszociatív amnézia, amely részben visszafordítható, a menekülés idején és utána is előfordulhat. És itt nagyon-nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ez a hirtelen menekülés a beteg akaratától független. Sok beteg nagy félelmet és honvágyat érez menekülés közben. Az érintettek gyakran az országot is elhagyják, és akár több ezer kilométert is megtesznek. Az állapot általában néhány órától napokig tart, majd spontán lecseng. Egyedi esetekben azonban hónapokig, vagy néha tovább is tartó vándorlásokról is beszámolnak. És gyakran megfigyelhetőek ismétlődő epizódok. A diszociatív fuga nem összetévesztendő a színleléssel, amikor ugye az érintettek saját érdekükben szimulálják a tüneteket. Mindkét állapot szolgálhat ürügyül arra, hogy az emberek kibújjanak a kötelesség alól, hogy elmeneküljenek a felelősség elől, vagy hogy elkerüljék az ismert veszélyeket, mondjuk a háborúból vonulást. A diszociatív fuga azonban a színleléssel ellentétben spontán módon jelentkezik és nem színlelt. Az orvosok általában meg tudják különböztetni a kettőt, mert a színlelők általában eltúlozzák és dramatizálják a tüneteiket. És, mert nyilvánvaló pénzügyi, jogi vagy személyes okai vannak a színlelt memóriavesztésnek. És itt van még egy nagyon-nagyon fontos pont. Valamennyi diszociatív rendellenesség alapvető jellemzője, hogy a tüneteknek nincs bizonyítható szerves oka. Jellemző az is, hogy a tünetek intenzitása idővel változhat, és a különböző tünetek, például emlékezetkiesés vagy érzékelési zavarok váltakozhatnak egymással. A stresszes helyzetek gyakran fokozzák a tüneteket. És néha önkárosító viselkedés, például vágások vagy égési sérülések is megfigyelhetők. A betegek így próbálnak visszatalálni a valóságba a diszociatív állapotból. Amikor a fuga véget ér, hirtelen egy új helyzetben találják magukat, és nem emlékeznek arra, hogyan kerültek oda, vagy hogy mit csináltak. Ilyenkor szégyenkezhetnek, hogy megrendülhetnek, mert nem emlékeznek a történtekre. Egyes érintettek emlékeznek utolsó személyazonosságukra és a fuga kezdetéig tartó életükre. Másoknak azonban hosszabb ideig tart az amnézia, és az emlékek lassabban térnek vissza. Néhányan többé nem képesek életük egyes részeire visszaemlékezni, és végül egyesek életük végéig semmire, vagy szinte semmire nem emlékeznek előző életükből. A diszociatív fuga diagnózisát általában visszamenőlegesen állítják fel, amikor az orvos értékeli a lefolyást és összegyűjti az információkat, amelyek magukban foglalják az otthonról való távozás előtti körülményeket, a tényleges és alternatív élet megteremtését. A fugát követően számos pszichológiai kísérőbetegség és tünet is jelentkezhet, mint például a depresszió, poszttraumás stressz, diszfória, gyász, szégyenérzet, bűntudat. Ezen kívül pszichoszociális problémák is előfordulhatnak, például a munkahely elvesztése, vagy konfliktusok családtagokkal, barátokkal. Az érintetteket öngyilkossági és agresszív késztetések is kísérhetik. A diszociatív fugát követő problémák általában annál súlyosabbak, minél nagyobb mértékű és időtartamú volt a fuga. És most nézzük, mi történt az eset után. Agatha és Archie külön éltek. Agatha Rosalinnel és a titkárnőjével együtt Londonban élt, és ott a Harley Street-en járt pszichiátriai kezelésre. Agatha végül elfogadta, hogy a házasságának vége is 15 hónappal az eset után elvált Archie-tól. Agatha és Rosalind Angliából a Kanári-szigetekre menekültek, ahol Agatha kínkeservesen befejezte a titokzatos kék vonat című könyvét, amellyel az anya halála óta küzdött. Házasság, második nekifutás. Agatha nem volt képes Londonban maradni a válás után. Nem szerette a nyilvánosságot, nagyon ritkán adott interjút és féltette a privát szféráját. Élete egyik leghőbb vágya volt, hogy valamikor az Orient Express-tel utazzon, így hát válása után 1928 őszén sort kerített az első utazására. Egy véletlen vacsora közbeni beszélgetés hatására Agatha Bagdadba indult, onnan pedig egy régészeti lelőhelyre, a legendás úrvárosába utazott, ahol összebarátkozott az ásatásokat vezető vúliékkal. Agathát lenyűgözte a kultúra, a kézzelfogható történelem és az emberek. Vúliék őt következő évben is meghívták, hogy töltsön néhány hetet velük, és ekkor is ismerkedett meg a 25 éves Max Mellowan régész gyakornokkal. Agatha és Max egymásra találtak, és 1930. szeptember 11-én össze is házasodtak. És, fun fact, Agatha egy kicsit kozmetikázta adatait a NASZ útra szerzett új útlevelébe, mivel Max 14 évvel volt fiatalabb nála. Második házassága sikeres lett, bár állítólag inkább testvéri vagy baráti volt az érzelem köztük, nem pedig mindent elsöprő szerelmi kapcsolat. Mindketten megnyugtatónak találták a másik társaságát, bár Maxnek később állítólag szeretői voltak. Az ásatások alatt szerzett benyomások, élmények, tapasztalatok azt hiszem jól nyomon követhetők Agatha könyveiben, mint például a gyilkosság Mezopotámiában, a halál a Níluson, vagy a gyilkosság az Orient Expressen könyvekben. Agatha és Max termékeny és évente ismétlődő írói és régészeti rutinja körülbelül így nézett ki. Nyarak Ashfieldben, Rosalindel, karácsony a nővére családjánál, késő ősz és tavasz az ásatásokon, az év többi része pedig Londonban és a Winterbrookban levő vidéki házukban. Agatha általában évente 2-3 könyvet írt. Amikor Max-el az ásatásokon volt, gyakran írt egy-két fejezetet csendes délelőttökön, délutánonként pedig a helyszínen segítkezett. Végszó. Agatha Christie a krimik nagyasszonya 1976. január 12-én, 85 éves korában halt meg a Winterbrooki házában, minden külső hatás nélkül. Hogy pontosan mi történt 1926. december 3-a és 14-e között, az továbbra is homály fedi. Az eltűnésével kapcsolatos teljes igazságot magával vitte a sírba. A nagy puzzle egyik része az a kis cetli, amelyet Agatha haláláig őrzött Archie régi szerelmes levelei között, és amelyre az 55. Zsoltár 13. és 14. versét írta. Ha csak ellenségem gyalázna, azt még elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl, elbújnék előle. De te voltál az, aki társam vagy. Te lettél ellenségem, akiben megbíztam. És ennyi volt az a tágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!